25 éve az ön és családja egészségéért. A Dóra Medicals korszerű járóbetegrendelő hálózata 40 tapasztalt szakorvossal várja pácienseit. Szakrendelések, laborvizsgálatok, modern képalkotó diagnosztika, fizioterápia és gyógytorna, fogászat, valamint munkaorvostan. Mind egy helyen, küldőpapírral, akár ingyenesen is. Keressen bennünket Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Nyárádszeredában és Segesváron. További információk www.doramedicals.ro. Dóra Medicals. 25 éve az egészség szolgálatában. A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Vannak vizsgálatok, amelyek nem csak információt adnak, hanem életet is menthetnek. Mai élő műsorunkban radiológus főorvos vendégünkkel az emlőrák korai felismerésének lehetőségeiről beszélgettünk. Szó lesz a mammográfiáról, az emlő ultrahangról, a szenológiáról és arról, hogy miért olyan fontos az, hogy a szűrővizsgálatokat ne halogassuk. Témánk az emlőrák korai felismerésének ereje. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, tehát 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető és követhető, elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Pap Zsuzsánna egyetemi docens, radiológus főorvost, a Dóra Medicals munkatársát. Jó estét kívánok, kezeit csókolom, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak, tisztelettel köszöntöm a szerkesztő urat is, köszönöm a meghívást és a lehetőséget. A mai esti témánk a mellrák korai felismerésének a fontossága, tekintve, hogy a mellrák a leggyakoribb rosszindulatú elváltozás a nők körében.
Tisztelt doktornő, mielőtt a mai témánkra térünk, így a medicinába így szoktuk, nagyon hasznos lenne, ha elmondanánk a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni dr. Pap Zsuzsánna főorvosról, vagyis hol kezdődik az ön története?
Az én történetem nagyon röviden összefoglalva, 14 éve vagyok a Dóra Medicals munkatársa, mint radiológus, és körülbelül 23 éve kezdtem tevékenységemet a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológia Egyetemen, az anatómiai és fejlődéstani tanszéken, jelen pillanatban docensként és doktori témavezetőként tevékenykedem.
Doktornő, mai témánk tehát az emlőrák korai felismerésének ereje. Kedves doktornő, miért kulcsfontosságú a mellrák korai felismerése, és milyen esélyeket jelenthet ez a gyógyulás szempontjából?
A mellrák elsősorban az emlőnek és az emlőben található emlőmirigy sejteknek a rosszindulatú elfajulásából alakul ki, és a korai felismerése az döntő jelentőségű, ugyanis a megfelelő kezelés révén a gyógyulási esélyek azok nagyon magasak. A korai stádiumban felfedezett daganatok esetében a túlélési arány 90-95%. Viszont az áttétek megjelenése ezt az arányt jelentősen rontja, körülbelül 30%-ra is, és meg kell említenünk azt, hogy egy nő a 8-ból érintett lesz az élete során, tehát ennyire gyakori ez a rosszindulat. Elváltozás.
Hogyha egyszerűen kéne megfogalmazza azt, hogy mi a mellrák, 5-6 mondatban mi lenne a válasza?
A mellrák hasonlít tehát az összes többi rossz indulatú elváltozáshoz. A mellszövet, tehát a mi esetünkben a mellszövet sejtjeiből indul ki. Két alaptípusa ismert, az egyik az úgynevezett intraduktális invazív mellrák, amely a tejcsatornákban alakul ki, és a másik a lobuláris változat, amely a mirigy komponensekből származik. Na most ezek, ennek a két alaptípusnak más a radiológiai szövettani és úgymond onkológiai vonatkozásai vannak, tehát éppen ezért a mellrák esetében a szövettani diagnózis lesz a döntő, és ez határozza meg a beteg onkológiai kezelését.
Mivel foglalkozik egy radiológus?
A radiológus, hát a radiológusok foglalkozás az idők során rendkívül sokat változott. Ezt az én tevékenységem is tanúsíthatja, hogy amikor mi radiológus képzésben részesültünk, teljesen más imagisztikai eljárások voltak, úgymond, és a idővel a technika fejlődése lehetővé tette azt, hogy a radiológia rendkívül népszerű és ugyanakkor nagy technikai fejlettséggel rendelkező szakma legyen. Éppen ezért a fiatalok körében a radiológia, tehát a képalkotás rendkívül népszerű a mai vonatkozásokban, és ugyanakkor a klinikai gyakorlatban is rendkívül nagy fontossággal rendelkezik. Elsősorban nem csak a daganatok, hanem az elváltozások diagnosztizálásában van fontos szerepünk, azt majd a talált elváltozásnak az utánkövetésében van fontos szerepünk, tehát a kezelésnek úgymond a követése, a fontos szerepünk, és végül a gyógyult állapotnak a megállapítása, ami fontos szerepünk.
Ez az orvosi szakterület milyen volt 10-15 évvel ezelőtt, és milyen ma, 2026-ban?
10-15 évvel ezelőtt fejlődő állapotban volt. Ha csak a képalkotó eljárásoknak az elérhetőségét nézzük, akkor az ultrahangkészülékek egy kezdetleges fejlettségi állapotban mondhatom így, hogy voltak, tehát rendkívül rossz felbontású képeket tudtunk látni. A radiológia, a konvencionális radiológia még nem volt itt a mi földrajzi környezetünkben a digitális alapokra helyezve. A komputertomográfia is csak úgymond 3 megyében egy helyen volt elérhető, mágneses rezonanciáról ne is beszéljünk. Tehát a mai állapotot összehasonlítva az akkori állapothoz nagy a különbség.
Ön egyetemi docens. Érdekel minket az, és nagyon érdekel, hogy és miben fér össze az orvosi munka, és az ön esetében az oktatás például.
Hol találkozik a kettő?
Igen, és mi a közös a két vonalon?
A kihívás. A kihívás a közös vonal, az orvosi gyakorlatban minden nap kihívásokkal állunk szembe, olyan kihívások, amelyek nem pontosan a könyvben leírt a menet szerint, vagy a tanácsok szerint zajlanak. Az oktatásban pedig előre kell tekintenünk, és ez a mai napokban rendkívül fontos, ugyanis az oktatás nagy átalakuláson megy át. Ugyanúgy, ahogy a mindennapi életünkben is megváltoznak azok a pontok, ahol mi információkat keresünk és szerzünk, ugyanúgy az oktatásban is most már nem az a cél, hogy információkat adjunk át, hanem a hiteles információforrásokra hívjuk fel a figyelmet, és az illető témában, amit úgymond megbeszélünk, abban utat nyissunk a hallgatóknak, a diákoknak, hogy hogyan lehet ebben továbbfejlődni, és újabb információkat szerezni.
Miként kell elképzelni Hogyan kezdődik és miből áll egy radiológus napja? Mi történik, amikor beérkezik a rendelőjébe? Milyen a nap? Mivel kezdődik? Mi az első tennivalója, amikor az ember eldönti, az orvos eldönti azt, hogy na most akkor ennek kell nekiálljak, és meddig tart ez a nap általában?
Ez egy nehéz kérdés. De megpróbálom összefoglalni, hogy zajlik. Amikor beérkezem, akkor azt is meg kell említsem, hogy rendkívül jó munkaközösségben van szerencsém dolgozni a radiológia keretén belül a Dora Medicalsnál. Egy olyan csapatmunka zajlik, amely szervezet, és ennek megfelelően mindig van időrendünk, időpontunk, tehát van egy megszervezett programunk, amely szerint úgy a betegek, mint mi dolgozunk. Ha most ez a csapatmunkához mindenki szervesen hozzájárul, kezdjük a kis recepciósunkkal, Melániával, aki minden betegnek úgymond a kérésére válaszol, és a betegeket a megfelelő vizsgálatokra irányítja már a telefonbeszélgetés során, és ugyanakkor időpontot nyújt nekik. A beteg beérkezik a megadott időpontra és a megfelelő vizsgálatra, következik a vizsgálatnak, a személyes adatoknak a úgymond közlése után, átadása után a vizsgálatnak az elvégzése, a vizsgálaton átesett beteg pedig megkapja a leletet, tehát a vizsgálat eredményét CD vagy úgymond kinyomtatott film formájában, és utána pedig a vizsgálat eredményét is. Na most itt következik egy másik pont, amikor a beteg találkozhat a radiológussal, tehát itt nálunk erre is van lehetőség, és ehhez ragaszkodtam, úgymond az elmúlt évek során, a röntgenasszisztenssel is, de a radiológussal is, tehát a kérdéseire válaszolhat a röntgenasszisztens csapatunk is. Itt megemlíteném a rangidős Costa Editát, rendkívül nagy szakértelemmel végzi a tevékenységét, utána következik Szabó Judit, Natália, és a fiatal csapat, ugyanis mi a fiatalságra is hangsúlyt helyezünk, és a továbbképzésre és a fiatalok képzésére is úgymond hangsúlyt fektetünk, és itt következik Balázs Rolandi és a Siklódi Barbara, aki a csapatnak úgymond a fiatal tagjai. Tehát ők fogják úgymond a beteget ők találkoznak vele, elvégzik a vizsgálatot, legyen az egy konvencionális röntgen, vagy egy csontsűrűségmérés, vagy éppenséggel mammográfia, és utána következik a betegnek a találkozása a radiológussal, ugyanis a radiológus átnyújtja a lelet eredményét, és hogyha van kérdés a betegnek, akkor az fölteheti abban a pillanatban, úgy a lelettel kapcsolatban, mint az ő problémájával kapcsolatban.
Visszatérünk a mai témánkhoz. Doktornő, mivel foglalkozik a szenológia, és hogyan kapcsolódik a radiológiához?
A szenológia az emlők betegségével foglalkozó tudományág, de itt rendkívül sok szakágat meg kell említeni, tehát nem csak a radiológusok kapcsolódnak be ebbe a szakkörbe, hanem mindenki, aki az emlők betegségével foglalkozik, kezdve az endokrinológustól, a nőgyógyásztól, a sebész, onkológus, sugárterápiás kollégák is. Tehát a szenológia az rendkívül sok szakágat felölel. Viszont mégis rendkívül szoros a kapcsolata a radiológiával, ugyanis az emlő betegségeknek a felismerésében a radiológia játszik nagyon fontos szerepet a képalkotó eljárások során, mint például a mammográfia, emlőultrahang és a mágneses rezonancia.
Ismerjük az orvosi lehetőségeket, szakágakat. Gondolva például a családorvosokra, belgyógyászokra, kardiológusokra, sebészekre, nőgyógyászokra, a radiológusnak melyik orvossal kell a leginkább, a legjobban tartania a kapcsolatot, és vannak-e valahol gondok, és szeretnénk azt is tudni, hogy mi történik akkor, amikor egy radiológus kell segítséget kérjen, vagy fordítva, vagy egyes szakterületek, egyes szakágoknak a kompetenciája meddig tarthat?
Nincs határ. ez a legfontosabb dolog, hogy nincs határ. Nem történik semmi, ha egymástól segítséget kérünk, sőt, minden nap megtörténik ez a dolog köztünk. Ugyanúgy együttműködünk minden szakággal, és ezt itt említjük, kezdve a családorvosokkal, a mai nap is megtörtént, hogy a családorvossal kellett beszélgetnünk a beteg érdekében, tehát felvesszük a telefont, megbeszéljük az adódó problémánkat, lehet az úgy szakmai probléma, mint pedig a beteg adminisztratív problémája, tehát a családorvosoktól elkezdve az összes más klinikai szakágig, főleg ortopédusok, reumatológusok, akikkel úgymond szorosabb viszonyban állunk a konvencionális radiológiai kivizsgálások miatt, de nem utolsó sorban megemlítenénk csontsűrűség, mammográfia, szenológia szempontjából az endokrinológusokat, akikkel ismét rendkívül sokat működünk együtt, tehát kollaborálunk, vagy bármilyen más szakág, belgyógyászati szakágok, amelyek kivizsgálásra küldik a beteget, vagy akár sebészeti szakágban van szükség egy ilyen kivizsgálásra. Igen, tehát nincsen határ, és mi úgymond az együttműködést, a kollaborációt keressük, mivel hogyha ismerjük a kérést, akkor tudunk is válaszolni. És a mi feladatunk az a radiológiában, hogy a felmerülő kérdésekre adjunk válaszokat.
Hogyan zajlik egy emlővizsgálat?
Emlővizsgálat olyan szempontból, hogy a szenológiai kivizsgálásra irányul a beteg. Na most itt meg kell említenünk, hogy Romániában egy ilyen opportunista szűrési folyamat zajlik, ami azt jelenti, hogy vagy a beteg a kiinduló pont, aki kezdeményezi ezt a kivizsgálást, vagy pedig valamilyen orvos, családorvos vagy szakorvos. Tehát ez egy eltérő szűrési folyamat, tehát nem olyan, mint például más államokban, ahol államszinten bizonyos kor után a hölgyek úgymond meghívót kapnak minden évben egy ilyen kivizsgálásra. Tehát nálunk ez az opportunista szűrési folyamat zajlik, hogy valaki elindítja ezt a kivizsgálást, és úgymond küldőpapírt ad a betegnek. A beteg időpontot foglal, és az időpontfoglalás után megjelenik erre a kivizsgálásra. Most attól függ, hogy milyen az életkora a betegnek. Ha 40 év alatti, tehát fiatal betegről beszélünk, akkor abban az esetben az emlőultrahangot részesítjük előnyben, tehát emlőultrahangos szűrésen fog részt venni, vagy kivizsgáláson. Ha 40 év fölötti, akkor mammográfiás és ultrahangos kivizsgáláson fog részt venni. Most éppen ezért már a recepciós hölgy meg szokta kérdezni a betegektől, hogyha tanástalanok a kivizsgálást illetően, hogy hány éves, tehát ez nem azért van, hogy most le akarjuk írni a betegnek a személyes adatait, hanem szeretnénk segíteni úgymond, hogy a beteg a megfelelő kivizsgáláson, korának megfelelő kivizsgáláson vegyen részt. Hogy zajlik? Megérkezik a beteg. Ha ultrahangos kivizsgálásról van szó, akkor elkészítjük az ultrahangot követően megbeszéljük a lelet eredményeit, és azt, hogy milyen követési módszerek és lépések szükségesek az ő esetében, és ezek a döntések személyre szabottak. Ezért beszélgetünk el minden beteggel. Ha pedig mammográfia és ultrahangos kivizsgálásról van szó, akkor először elkészítjük a mammográfiát, annak a kiértékelése után következik az ultrahang, és ugyanúgy az ultrahang után mindkét leletnek az eredményét úgymond megbeszéljük a beteggel, és személyre szabottan ugyanúgy megtörténik a beteg menedzsmentjének az eldöntése, hogy mi történik majd ezután vele. Tehát úgy az elkövetkező években, mint mondjuk egy további kivizsgálást illetően.
Nagyon köszönjük a precíz választ. Folytatva ezt a gondolatot, milyen panaszok vagy tünetek esetén érdemes mielőbb emlővizsgálatra jelentkezni?
Itt azt szeretném először elmondani, hogy a szűrési folyamatok, tehát a szűrés az azt jelenti, hogy még a jelek megjelenése előtt szeretnénk úgymond felfedezni az elváltozást. Tehát amikor már a panaszok jelentkeznek, abban az esetben már egy előre haladottabb állapotban található az illető folyamat, vagy az elváltozás. Általában legelőször a beteg, amit észlel, és amiért úgymond elindul, az a tapintható csomó. Ez az első, ami észleli a beteg. A csomónak rendkívül sok típusa létezik. Vannak jó indulatú elváltozások, és vannak rossz indulatú elváltozások. Ennek a csomónak a típusának a tisztázására használjuk mi a mammográfiát és az ultrahangot, mind a kettőt úgymond szervesen. 40 év fölött első lépésben mammográfia, és azt követi az ultrahangos kiegészítés, és 40 év alatt pedig az ultrahangos vizsgálatot. Ezt azért hangsúlyoztam, hogy nem minden csomó esetében érdemes úgymond először bepánikolni. Tehát ez ki fog derülni utólag, hogy az milyen természetű egyáltalán létezik vagy sem, és hogy az milyen természetű csomó. A másik fontos probléma az, hogy a rossz indulatú elváltozások a mell esetében nem okoznak fájdalmat a kezdeti a stádiumban, az úgynevezett preklinikai stádiumban, tehát amikor még nincsenek tünetek sem. Tehát nem fáj az illető csomó, vagy nem fáj az illető elváltozás. Abszolút tünetmentes. Később jelenik meg a fájdalom, amikor már az illető a lézió előre haladottabb állapotban található. Most a daganatoknak az invazív tulajdonságának a terjedésének köszönhetően ez a rákos vagy rossz indulatú elváltozás, hogyha létezik, akkor a bőr irányába is terjedhet, éppen ezért a bőrön úgymond behúzódásokat okoz, vagy éppenséggel, hogyha a mélységbe, tehát a mélyebb szöveti rétegek irányába terjed, akkor hozzátapad a mellkasfalhoz. Tehát az illető csomónak fixált tulajdonsága lesz, tehát nem mobilis, nem elmozdítható a mellkasfalon. Ez az egyik úgymond rossz tünet számunkra, vagy gyanús tünet számunkra, de ez már egy előre haladottabb állapotot jelent. Ugyanúgy említettem, hogy a csatornákat, tehát a tejcsatornákat is érintheti, és ebben az esetben a mellbimbón megjelenhet a váladékozás, és ez a váladékozás ez általában sötét színű, barnás, vöröses, pirosas, véres váladékozás, ami jellemző rá, hogy általában egyoldali, tekintve, hogy egyik mellben alakul ki ez a folyamat, nagyon fontos számunkra, beteget kikérdezzük mindig, nagyon fontos számunkra, hogy mióta van jelen, és milyen más tünetekkel vagy jelekkel társul. Például az emlőbimbónak a behúzódása ugyanazon elven alapul, mint a bőrbehúzódás vagy a mellkasfalhoz való letapadás, tehát a daganat invazív tulajdonságainak köszönhető. Későbbi fázisokban, tehát amikor előre haladottabb állapotban van az illető lézió, akkor az illető mell méretben nagyobb lesz, mint az ellenoldali, mert ez a csomó esetleg elérve a bőrfelszínt kifekélyesedhet, tehát sebek jelenhetnek meg, és persze jellemző a fájdalom is.
Mi a különbség a mammográfia és az emlőultrahang között?
Tehát, amint említettem, a szenológiai kivizsgálásnak a két alapkövét képező, képalkotó eljárásról beszélünk. A mammográfia egy alacsony dózisú röntgensugárzást használó kivizsgáló módszer, tehát még egyszer említem, röntgensugárzást használunk, és a teljes emlő, ez is nagyon fontos, áttekintésére szolgál. Az, amiért úgymond mindenki vonakodik ettől a kivizsgálástól, az emlőnek a kompresszió nyomás alá helyezése, és úgymond a fixálása, tehát hogy nem mozduljon el. Ennek a célja az, hogy az emlő esetében minél vékonyabb rétegben kiterüljön az emlő, hogy a röntgensugarak, amikor áthaladnak, akkor csökkent legyen az egyes rétegeknek az egymásra tevődése. Tehát az egyes rétegek ne födjék el esetleg az alattuk elhelyezkedő léziót. Tehát ne bújjon el úgymond a lézió, hanem minél jobban úgymond az emlőt ki tudjuk teríteni a két plasztiklap között kompresszió alatt, annál jobban látunk mi. Ez a lényeg, és ezt kell a beteg megértse, hogy ez nem egy, a mammográf nem egy ellenség, hanem tulajdonképpen az ő egészségének a megőrzésére szolgál. Mit nézzünk, vagy mit fedezünk fel a mamográf útján. A mamográf, mivel röntgensugarakat használ, éppen ezért minden olyan lézió, amely elnyeli a röntgensugarakat, az a mamográfon látszik. És pedig mikrokalcifikációk, akások a csontban levő méhsók, a mikrokalcifikációk is pontosan olyanok, ezek milliméter alatti, tehát mikrométer nagyságú elváltozások, és íme ide érkezett a radiológia és a mamográf, a digitális mamográf is, hogy most már nagyító nélkül kell, és úgymond vizsgálhatjuk a felvételeket, ugyanis a digitális felvételeken ezeket a mikrométer nagyságú elváltozásokat látjuk. Na most ezek a mikrométer nagyságú elváltozások hogy jönnek létre? A tejcsatornákban kialakuló daganatos sejtek szaporodnak, és a körülöttük levő vérélhálózat nem tud olyan gyorsan fejlődni, mint ahogy ezek a sejtek számban és méretben növekednek. És egy idő után, mivel a vérellátás hiányos, tehát nem alakult ki még úgymond a léziónak a vérellátása, elhalnak. Úgynevezett nekrózis jön létre. A sejtelhalás következtében a tejcsatornákban ez az elhalt szövet a méhsókat halmoz fel, tehát kalcifikálódik, és ez a mamográfon úgymond kimutatható mikromesszesedések formájában. Amint láthattuk, vagy említettem már, hogy ezek mikrométer, milliméter nagyságúak. Tehát mi képesek vagyunk már ilyen pici lézióknak, a mikrokalcifikációknak a formája, alakja, számja szerint pici milliméter nagyságú léziókat azonosítani a mamográfon. És persze függ mindez attól, hogy milyen az illető emlő. Mert hogyha az emlőben nagyobb mennyiségű mirigyszövet van, az is sugárfogó. És az is egy ilyen fehér képet ad, elfötheti az emlőben található más tulajdonságú léziókat is. Tehát nagyon fontos, hogy meghatározzuk, hogy milyen az illető emlőnek a szerkezete. Az emlő szerkezete ez egy személy is, egy tulajdonság. Mindenkinek más a mirigyszövet és a zsírszövet komponensek közötti aránya az emlőben. És ezért mindenki sajátos, és ezért mindenkinek a szenológiai kivizsgálása egy személyre szabott kivizsgálást fog jelenteni, és az utánkövetésben a léziók azon azonosításában is ugyanúgy személyre szabott kivizsgálások következnek. Tehát a másik dolog, amit még azonosítunk a mikrokalcifikációkon kívül, azok az emlőszövetnél úgymond sűrűbb szerkezetű árnyékok, csomók vagy göbök, amelyek szintén a daganatsejtek sűrűségének köszönhetően jobban elnyelik a sugarakat, tehát az emlőszövetnél úgymond sokkal fehérebb területeket hoznak létre, csomókat, göböket tudunk azonosítani, amelyeknek a kontűrje, elhatárolódása a normális szövettől úgymond megadja az illető tulajdonságokat. Jó indulatú csomókra gyanakszunk, vagy rossz indulatú csomókra gyanakszunk. Tehát nekünk már egy úgymond véleményünk formálódik a mamográfos kép alapján. Tehát ez a két fontos dolog van, amit azonosítunk a mamográfon. A mikrokalcifikációk és az árnyékok vagy a csomók. Most ezeknek a tisztázására, tehát a csomók természetének a tisztázására, vagy az árnyékok természetének a tisztázására, illetve az emlőszövet által létrehozott a szerkezeti eltérések, vagy aszimmetriák tisztázására használjuk az ultrahangot. Tehát az ultrahang egy olyan kivizsgálási módszer, amely nem használ röntgensugarakat, hanem hanghullámokat, számunkra nem hallható hanghullámokat használ. Az ultrahang fejből kiinduló hanghullámok áthaladnak a szöveteken, a szövetek visszaverik ezeket a hanghullámokat, és a számítógép ezt a jelet átalakítja, és megjelennek ezek a jelek, úgymond átfordítva, megjelennek a mi képernyőnkön, a szürkének a bizonyos árnyalataiban, a szövetek sűrűsége alapján. És itt ezen a képen a szürke árnyalatai mellett látunk a fehértől egészen a feketék bármilyen árnyalatot. Mi ebben kell tudjunk úgymond olvasni. És ezért lesz az emlő ultrahang az egyik legnehezebb kivizsgálás az ultrahang kivizsgálások között, mivel a rendkívül sok szürke pont szerveződésében mi meg kell találjuk a lényeget, hogy mi is az, ami ott megbújik mögötte, vagy mi az, amire kell figyelnünk, vagy mi az, amire nem kell figyelnünk. És ez rendkívül sok tapasztalatot igényel. Az emlő ultrahang során, tehát az emlő ultrahang során a csomók természetének tisztázásánál, itt is elkülönítjük a jó és a rossz indulatú, tehát a gyanús elváltozásokat, illetve a jó indulatú kereten belül elkülönítjük a cisztákat, a tömlőket, amelyek a tejcsatornáknak a tágulataiból alakulnak ki és folyadékot tartalmaznak, hormonális hatások következtében alakulnak ki, átmenetileg vannak jelen és el is tűnnek, tehát nem szoktuk őket úgymond semmilyen kezelés, és nem szoktunk semmilyen kezelést alkalmazni. Van a fibroadenoma, amivel rendkívül gyakran találkozunk, az emlő jóindulatú elváltozása. A sejtek, az emlőszövet sejtek jóindulatúan úgymond szaporodnak, és egy ilyen jóindulatú elváltozást hoznak létre, mert szintén hormonfüggő, tehát ösztrogén receptorokkal rendelkezik, és a mammográfián szintén egy csomó formájában azonosítható. Tehát az ultrahang mindig pontosítja azt, ami a mammográfiás kivizsgálás során kiderült, vagy esetleg még hozzáad az eredményhez.
Doktornő, melyik életkorban, melyik vizsgálati módszer a leginkább ajánlott?
Már megelőlegeztük ezt a választ, tehát 40 év alatti nők esetében, ahol az emlő nagyobb arányban tartalmaz mirigyszövetet, éppen ezért, és ez a mammográfiát alkalmaznák, rendkívül nagy árnyékokat hozna létre, tehát a tiszta fehér lenne a mammográfia, éppen ezért az ultrahangos kivizsgálást alkalmazzuk. Míg 40 év fölötti nőknél az emlő szerkezete megváltozik, a mirigy komponens visszafejlődik, és helyét zsírszövet foglal el, a zsírszövet rendkívül jól átereszti a röntgensugarakat, tehát jól áttekinthető a mammográfia szempontjából, és azok a mikromeszesedések és azok a csomók, amelyeket említettem, rendkívül jól látszanak úgymond egy ilyen úgymond zsírszövetben gazdag emlő esetében. Tehát a zsírszövetben gazdag emlő jól vizsgálható mammográfiával. Tehát ez a fontos, és ez a lényeg, hogy 40 év alatt ultrahang, mivel a mammográfia nem előnyös, szerkezet és technika a szempontjából sem. 40 év fölött már az emlő szerkezete lehetővé teszi azt, hogy jól át tudjuk tekinteni mammográfiával, és utólag alkalmazunk ultrahangos kivizsgálást, hogyha szükség.
Vendégünk dr. Pabruzsán egyetemi docens, radiológus főorvos, témánk az emlőrák korai felismerésének ereje. Doktornő, a medicina második részében, vagyis a következő percekben beszéljünk arról, hogy igaz-e az, hogy a mammográfia már a tapinthatatlan elváltozásokat is képes kimutatni?
Igen. És a technikai lehetőségeket már gyakorlatilag nagyjából úgymond fölvázoltam, tehát mikrométerekről beszélünk, meg szoktam mutatni a betegeknek a képernyőn, hogy számunkra egy centiméter mit jelent. És a beteg, amikor érzi a csomót, az már másfél-két centiméter, hogyha a mellnek a mérete rendkívül nagy, akkor még később, úgymond még nagyobb méretek elér a csoma, amikor tapinthatóvá válik. Tehát a preklinikai szakaszban, a tünetmentes szakaszban fedezzük fel a csomókat, és ez a szűrés lényege, és az, hogy a klinikailag, úgymond még tünetekkel nem rendelkező hölgyek jöjjenek el erre a kivizsgálásra, ugyanis a tünetek előtt, megjelenése előtt kell fölfedezzük ezeket az elváltozásokat, és ebben az esetben lesz gyógyítható 90-95%-ban az ez elváltozás. Tehát milliméter nagyságú elváltozásokat képesek vagyunk úgymond kimutatni, úgy mammográfiával, mint ultrahangos kivizsgálásokkal, akár csomók vagy mikromeszesedések formájában, és ehhez járul még hozzá a mammográfiának egy újabb fejlesztési területe, az úgynevezett tomoszintézis, vagy a 3D-s mammográfia, amely ugyanúgy működik akár csak a 2D-s, tehát a konvencionális mammográfia, tehát alacsony dózisú röntgenfelvételeket készít, de nem egyet, hanem a több felvételt készít az emlőről ugyanazon kompresszió alatt, és a számítógép pedig ezeket réteg felvétel formájában visszajátsza, tehát átalakítja nekünk. Ebben az esetben betekintünk a mellbe röntgensugár segítségével, és ezeken a réteg felvételeken gyakorlatilag tisztázni tudjuk az egyes egymásra tevődéseket. Régebb ez a 2D-s felvétel felvételeken nem volt lehetséges, és bármilyen szerkezeti torzulás vagy aszimmetria egy újabb kivizsgálásra adott okot, hogy később úgymond egy újabb kontrollvizsgálatra hívtuk vissza a beteget. Ma már ezekkel a 3D-s felvételekkel ezeket ki tudjuk küszöbölni, és abban a percben úgymond a 3D-s felvételekkel választ tudunk adni a betegnek, hogy nincs semmi probléma, csak egy rétegződés, tehát egy egymásra tevődés volt. Ugyanakkor ennek van az ellentétes verziója is, amikor a tomoszintézis segítségével nagyon kicsi elváltozásokat, rosszindulatú elváltozásokat képesek vagyunk azonosítani, olyan elváltozások, amelyeket az emlőszövet képe elföd, így a rétegfelvételek között úgymond haladva láthatjuk ezeket az elváltozásokat, és a tomoszintézisnek a lényege még a kicsi tumorok azonosításán kívül a fals pozitív, tehát az álpozitív eseteknek is a kiszűrése. Tehát szintén a választ tudunk adni a betegnek ebben az esetben is, hogy nincs semmi probléma, hanem csak úgymond technikai adottság miatt merült fel a kérdés, hogy van valami, vagy nincs semmi probléma. Tehát a tomoszintézis segít minket még a mammográfián kívül a nagyon pici elváltozásoknak az azonosítása.
Mennyire biztonságos a mammográfia, és kell-e tartani a sugárterheléstől?
Digitális mammográfiáról beszélünk, akár csak a digitális, konvencionális röntgenfelvételek esetében rendkívül kevés mennyiségű sugárdózist alkalmazunk, és mivel látszövetről van szó, tehát a technikai adottságoknak köszönhetően úgymond még kevesebb dózisra van szükség, tehát itt összehasonlítva például egy mellkas felvétellel, vagy egy komputertomográfus kivizsgálással, a töredékéről, tehát a sugármennyiség töredékéről beszélünk. Hogyha a hétköznapi hasonlatokkal szeretnénk élni, akkor körülbelül egy mammográfia során használt dózis egy repülőút során szerzett háttérsugárzásból származó sugármennyiségnek felel meg. Ha pontosan akarunk szakmailag úgymond meghatározni, akkor egy 2D-s mammográfia alkalmával 1,2-1,3 mikrogray sugármennyiséget alkalmazunk, és egy 3D-s felvételnél pedig 2,5 mikrogray, sugármennyiséget alkalmazunk, és ehhez képest egy tüdőfelvételnél 10-15 mg-t alkalmazunk, míg a komputertomográfoknál ott már ezres mennyiségű a sugármennyiségről beszélünk. Tehát nincs ilyen szempontból úgymond veszély, tehát a sugárterhelésnek a veszélyt úgymond megcáfolhatjuk. A fizikai hatás az, ami úgymond a nőknek ellenszenves, tehát az összenyomás, a kompresszió, ez okoz problémát, de nem károsítja a szöveteket, ez enyhén fájdalmas és kényelmetlen lehet. De ugyanakkor ez szükséges a pontossághoz, tehát ez segít minket a még nem tapintható apró elváltozásoknak az azonosításában.
Milyen esetekben egészítik ki egymást a mammográfia és az ultrahang?
Gyakorlatilag, ha egyszerűen akarunk válaszolni, akkor minden esetben. Tehát, hogyha mammográfiát készítünk, akkor ennek a kiegészítő vizsgálata a kivizsgálásoknak zömében az ultrahang lesz. És ez már az emlőszövetnek a szerkezeti adottságaiból is adódik, tehát ahogy azt említettem, hogy akinél sajátosan meghatározva, tehát mindenkinek egyénileg van meghatározva, hogy mennyi mellszövet van a mellében, és mennyi zsírszövet, ez az arány változik, és ennek megfelelően ha valakinél nagyobb arányban van jelen a mellszövet bármilyen korban, akkor kiegészítő vizsgálatként a mammográfia mellett kérhetünk a ultrahangos kivizsgálást. Most, ha egy példával élek, akkor ezt a beteg úgy éli meg, hogy azt szoktam mondani a mammográfiás kivizsgálás után, hogy szükség van egy ultrahangos vizsgálatra. De miért? Valami probléma van? Van valami betegség? Nincs semmi probléma, de ahhoz, hogy átlássuk tökéletesen a mellett, és biztosabb választ tudjunk önnek adni, hogy nincs semmi probléma, éppen ezért szükség van az ultrahangos kivizsgálásra. Ha statisztikai adatokat használunk, akkor 100 daganatból 85 látható mammográfián, 3 csak ultrahangon, és 60 mind a két vizsgálat során azonosítható. Tehát láthatjuk az arányokat, hogy a mammográfia teljesen áttekintve a mellett milyen pontossággal határozza meg a daganatoknak az arányát, és vannak olyan daganatok viszont, amelyeket csak ultrahangon tudunk azonosítani, és mammográfián nem például. Ezért szeretem én mind a két vizsgálatot elvégezni. Ez nagyon sok megterhelést jelent a munkafolyamatban, de a bizonyosságot növeli.
Mit jelent az, hogy sűrű emlőállomány, és miért fontos erről is beszélni?
A sűrű emlőállomány az emlőszövet, tehát az emlőben található mirigy szövet arányát jelenti. Már említettem, hogy mindenkinél sajátosan van meghatározva ennek a két komponensnek, tehát a zsírszövetnek és a mirigyszövetnek az aránya. Mi ezt 4 csoportba osztjuk, tehát a nőket úgymond megpróbáljuk 4 csoportba sorolni. Azok a hölgyek, akik zsírdús emlővel rendelkeznek, az esetek 10%-a, ebben az esetben mammográfiás utánkövetés ajánlott. Következnek azok a hölgyek, akiknél a zsírszövetben kevés mennyiségű mirigyes komponens van jelen, ez az esetek 40%-a. Itt már dönthetünk úgy, hogy ultrahangos kiegészítésre van szükség a mammográfia mellett, és ezután következnek azok a hölgyek, akiknél nagyobb arányban van jelen a mirigyes komponens, ezek a heterogén sűrű emlőszerkezetű hölgyek, illetve a rendkívül sűrű emlővel rendelkező hölgyek. A heterogén csoportban 40%-a tartozik a hölgyeknek, és a rendkívül sűrű emlő komponensre rendelkező, vagy struktúrával rendelkező hölgyekhez 10% tartozik. Ezekben az esetekben a mammográfia érzékenysége, a szenszibilitás, tehát a csomók és elváltozások azonosítására való alkalmassága csökken, és ebben az esetben kiegészítő vizsgálatként jelentős az ultrahang. Ugyanakkor még azt is meg kell említsük, hogy maga az emlőszövetnek a sűrűsége egy külön kockázatot jelent, és így most megjelenik ez a fogalom, hogy kockázat, amit ezután még fogok használni. Tehát a kockázat arra, hogy az élet során valamikor emlődaganat alakuljon ki, tehát a valószínűsége annak, hogy emlődaganat alakuljon ki, ezeknél a hölgyeknél nagyobb, tehát a sűrűbb emlőszövettel rendelkező hölgyek, tehát a denz emlővel rendelkező hölgyeknél a kockázat nagyobb, mint a többi hölgyeknél.
Mit tanácsol a szakember? Milyen gyakran ajánlott szűrővizsgálaton részt venni?
Tehát a szűrővizsgálat az a kivizsgálás, amely során még klinikai tünetekkel nem rendelkező elváltozásokat azonosítunk. A rendszeresen végzett, úgymond szervezett szűrések során körülbelül 200 darab kivizsgálásra jut egy olyan kivizsgálás, amikor egy rossz indulatú elváltozást azonosítanak. Tekintve, hogy nálunk opportunista, alkalomszerű szűrés zajlik, ahogy azt már említettem, éppen ezért mi már diagnosztikus kivizsgálásokat végzünk, nem szűrő, screening-szerű kivizsgálásokban veszünk részt, hanem hozzánk már irányítják szakorvos, esetleg családorvos irányítják a beteget, és esetleg klinikai tünetekkel rendelkezik. Tehát mi már diagnosztikus kivizsgálásokat végzünk. Na most ebben az esetben, hogyha diagnosztikus kivizsgálást végzünk, akkor meg kell határozzuk, hogy van-e elváltozás vagy sincs, és hogyha nincs elváltozás, akkor azt is meghatározzuk, hogy a következő vizsgálat időpontja mikor fog megtörténni. Ez úgymond a kockázattól függ, amelyet személyre szabottan határozunk meg, és ez határozza meg azt, hogy a következő kivizsgálás milyen típusú lesz, mammográfia és vagy ultrahang, vagy esetleg más kivizsgálásokat is ajánlunk. Ugyanakkor itt egy másik fontos szempont, az életkor, tehát 40 év alatt ultrahang, 40 év fölött mammográfia és ultrahang, illetve az egyéni kockázat. Na most az egyéni kockázathoz tartozik két fontos szempont, és pedig a családi halmozódás, az, hogy a családban már van-e, előfordult-e emlő daganat, tehát mellrák, és itt az elsőfokú rokonok lesznek a fontosabbak, akiket följegyzünk, illetve az illető hölgynek a személyes előzményeibe, kortörténetébe volt-e már emlő daganat. Tehát itt már személyre szabottan határozzuk meg az életkor, az emlő struktúrája, és ugyanakkor az egyéni kortörténet és a családi kortörténet függvényében, hogy melyik lesz a következő vizsgálatnak úgymond az időpontja.
A mai medicina utolsó kérdése az, hogy mit jelent, ha egy mammográfiás lelet visszahívást javasol, ez automatikusan rosszindulatú elváltozást jelent?
Nem. Tehát amint már említettem, mi az első kivizsgálás során próbálunk a bizonyos választ adni mindenféle kivizsgálási módszert kihasználva, tehát a 2D mammográfiát, az ultrahangot, a 3D-s mammográfiát, illetve az ultrahangnál esetleg még az elasztográfiát is, és meghatározván az illető személy esetében, hogy van-e elváltozás, vagy sincs. Abban az esetben, hogyha nem tudunk bizonyos választ adni, vagy a válaszunk bizonytalan, akkor egy következő kivizsgálásra hívjuk vissza a beteget, tehát egy következő kontrollvizsgálatra. És mikor fordulnak elő ilyen dolgok? Amikor az egymásra tevődéseket nem tudjuk tisztázni, esetleg egy újabb kivizsgálás, újabb kompresszió során teljesen másképpen rendeződnek a szövetek, és az illető egymásra tevődése eltűnik, tehát egy következő vizsgálat tisztázza azt, hogy nincs elváltozás, illetve az illető nő szerkezeti adottságához tartozik az, hogy ott egy aszimmetria van és létezik, és ez az ő sajátos tulajdonsága, és éppen ezért megkérünk minden hölgyet, hogy az előző leleteit azt hozza el, és a kivizsgálás során úgymond adja át nekünk, ugyanis mi összehasonlítjuk a régi felvételeket az aktuális felvételekkel, és hogyha látjuk ezt az aszimmetriát, akkor nem hívjuk vissza egy következő időpontban, egy következő kivizsgálásra. És a harmadik változat, amikor ez az aszimmetria vagy szerkezeti torzulás, ez nem tűnik el, hanem gyakorlatilag evolúciós jeleket mutat, ami azt jelenti, hogy megváltoztatja a méretét, az alakját, a morfológiáját, és ebben az esetben ez számunkra egy nagy felkiáltó, azt jelenti, hogy ott valamilyen gyanús elváltozás van, és itt már további kivizsgálások irányába kell lépnünk. Valamint a másik szempont, azok a mikrokalcifikációknak a vizsgálata. Minden egyes mikrokalcifikációs elváltozás esetén van egy olyan stádium, amikor mi még bizonytalanok vagyunk. Ezek a mikrokalcifikációk lehetnek jóindulatú elváltozásoknak is a kiinduló pontjai, de lehetnek rosszindulatú elváltozásoknak is a kiinduló pontjai. Van egy olyan adott kezdeti stádium, amikor még nem jellegzetes sem a számuk, sem tehát a morfológiájuk, és ilyenkor időben szoktuk evolúcióban meghatározni, hogy milyen az ők tulajdonságuk. Hogyha időben nem változnak, ugyanolyanok maradnak, akkor azt jelenti, hogy nincsen rosszindulatú elváltozás, viszont időben, hogyha változnak, akkor ismét felkiáltó jel következik számunkra. Tehát ezért hívjuk vissza egy következő kivizsgálási időpontra a mammográfia során az illető hölgyet, hogy nézzük meg evolúcióban, milyen változások következnek be.
A medicina végéhez közeledünk. Doktornő, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszait és a beszélgetést. Tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdésekre várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben, vagy a jövő héten is.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, a medicina percei tehát lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában dr. Papp Zsuzsán egyetemi docens, radiológus főorvost, a Dora Medicals munkatársát és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra.
25 éve az Ön és családja egészségéért. A Dora Medicals korszerű járóbetegrendelő hálózata 40 tapasztalt szakorvossal várja pácienseit. Szakrendelések, laborvizsgálatok, modern képalkotó diagnosztika, fizioterápia és gyógytorna, fogászat, valamint munkaorvostan. Mind egy helyen, küldőpapírral, akár ingyenesen is. Keressen bennünket Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Nyárádszeredában és Segesváron. További információk www.doramedicals.ro. Dora Medicals. 25 éve az egészség szolgálatában.